Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Hétfőn lemondott a mandátumáról Novák Csaba Zoltán, az RMDSZ Maros megyei szenátora, aki a Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vezetője lesz. Ennek kapcsán beszélgetünk sikerekről és kudarcokról, a politikai elit súlyáról és minőségéről, a választók vélt vagy valós cserbenhagyásának a kérdéséről, tisztségbe való beejtőernyőzési vádakról, illetve intézményvezetői terveiről. Novák Csaba Zoltán, ex-szenátor, köszöntöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Az utat én akartam, mert engem akart az út. Magyari Lajos Körösi Csoma Sándorról írt versének a spirituális, már-már balladás hangulatú sorával indítja a lemondását bejelentő Facebook bejegyzést. Akarta ezt a váltást, mert a váltás akarta önt. Ezt így is fordíthatjuk. Miért akarta a váltást, vagy a változás miért akarta a Novák Csaba Zoltánt?
A pálya kezdésemkor történészkedés, a tanárkodás és a kutatás mellett tettem le a voksomat, úgy éreztem, és szerintem helyesen mindig is, hogy ebben a szakmában elek annyi örömet és annyi kiteljesedési lehetőséget, amellyel egyrészt saját életkarrieremet fel tudom építeni, illetve valamiféle közösségi hasznot is tudok hozni, hogyha szabad ezt így fogalmazni. Tehát mindig ez volt az elsődleges iránytű. A sors úgy hozta, hogy közéleti szerepvállalásra is adtam a fejem, erre is érkezett felkérés, és eleget is tettem a lehetőségek, tudásom, körülmények adta lehetőségek szerint. De mindig volt egy ilyen belső iránytű, hogy egyszer majd visszatérek, és ezt fogom tenni. Ez az időpont, ez most érkezett el. És ha már igen, Körösi Csoma Sándorra vonatkozó mottóval vagy üzenettel jelképeztem ezt a választást, tehát valahol mégis úgy készültem, úgy indultam mindig, és úgy végeztem a munkámat, mint ahogy Körösi készült a távol-keleti útjára, hogy mondjuk úgy a padlón feküdt a bent lakásban, meg mindenféle ilyen fizikai és lelki felkészülés közepette élt a diák éveit, hogy bármit is tevékenykedtem, tehát a politikában is úgy belül mindig is készültem arra, hogy lesz majd egy ilyen lépés. Ez most következett be, minden valószínűség szerint a mandátumom vége fele hoztam volna meg ezt a döntést, tehát a két mandátum után. Ez most egy ilyen lépés volt, hisz amikor el is egyfajta kisebbségi politizálás, ha lehet így nevezni, vagy kisebbségkutatási menedzselési dolog, tehát közösségszolgálat, úgyhogy meghoztam ezt a döntést, amikor tudomásomra jutott, hogy a Kolozsvári Kisebbségkutató Intézet menedzseri igazgatói megüresedik.
A decemberi rendszerváltó forradalom évfordulójához közeledve a minap újra olvastam az ön egyik tanulmányát, aminek ez a címének az első része a holtvágányon, a Ceausescu rendszerről ír ön. És akkor arra gondoltam, amikor olvastam a szenátori mandátumról való lemondásáról szóló hírt, hogy holtvágány volt az? Azért mondott le, mert holtvágány, mert nem lehetett ott kiteljesedni, nem lehetett ott célt érni?
Nem nevezném holtvágánynak. Még a Ceausescu rendszer utolsó évtizedére jellemző holtvágány is feloldódott a 90-es rendszerváltás után, én azt gondolom. Nem volt holtvágány, egy másfajta munkakör, egy másfajta feladatkör. Nem éreztem holtvágánynak az ott létet, a politikai életet sem. Számos olyan kérdőjel motoszkál bennem úgy általában a politikáról, amelyet úgymond kérdésként meg is tudok fogalmazni, de ez egy egyetemes jelenség. Ez egy személyes döntés volt, hogy ki melyik területen, melyik szakmai körben szeretné folytatni, tud hasznosabb lenni, és még egyszer hangsúlyozom, hogy tehát már eleve készültem. Aztán meg azt is gondolom, hogy esetenként az emberre, legalábbis az én pályámat mindig ez jellemezte, hogy időközönként egy vérfrissítésre szükség van arra, hogy az ember újra kalibrálja az iránytűjét. történészként sem mindig csak történészkedtem, volt, amikor rádióztam, közben tanítottam is, tanítok, ugye közéleti tisztséget is vállaltam különböző szinteken, gyakran szerepeltem elemző tévés műsorokban is, tehát mindig kerestem újabb és újabb kihívásokat, amelyekkel, hogy az imént is fogalmaztam, hogy újra kalibráltam az iránytűt.
Egyéni döntés volt ez. Ebben az egyéni döntés meghozatala előtt a családon kívül egyeztetett a szövetségi elnökkel?
Igen, egyeztettem, jeleztem neki ezt a szándékomat, és ő rám bízta a döntést. Céltudatos, felelősségteljes politikusnak tartom a szövetségi elnököt, és rám bízta, hogy döntsem el, vagy válasszam ki, hogy melyik úton szeretnék haladni, és hogyan tudok szakmailag továbbra is az erdélyi magyar közösség számára mondjuk hasznos dolgokat, vagy közösségszolgáló dolgokat végezni.
Említette azt, hogy közéleti pályára lépés előtt is mindig kereste az újat, szerepelt televíziós műsorban, elemzőként volt rádiós műsora, itt a Marosvásárhelyi Rádióban is egyébként, mondjuk el azoknak a fiatalabb hallgatóknak, akik csak a szenátor Novák Csaba Zoltánt ismerik. Visszatér a régi Novák Csaba Zoltán, vagy egy közéleti szerepvállalás, egy 6 éves közéleti szerepvállalás után már nem lehet az ember az a régi?
Is, tehát azt hiszem, hogy az ember személyisége, az alaptulajdonsága, amivel indít az életben, azok nagyjából maradnak, változnak, de az a szakmai és személyes tapasztalat is saját magam szempontjából, de akár bárki más szempontjából, ugye az ember folyamatosan változik, tehát ezt el kell ismernünk. Én azt gondolom, hogy akkor is változik az ember, amikor azt gondolja, úgy tudja, hogy nem változik, csak általában később érkezünk meg ahhoz az állomáshoz, amikor föl tudjuk ismerni, hogy mi változunk. És azt is gondolom, ezt filozófiai, pszichológiai kutatások is kimutatták, hogy az ember úgy szereti azt gondolni, azt hinni magáról, hogy hát ő nem változik, de változunk, tehát én elfogadom ezt a tényt, hogy változtam, ezt mindig később, egy picit későbbi időpontban lehet föltérképezni, hogy kb. Mikor és mennyit, ahogy mondtam, azt később érkezünk meg ehhez az állapothoz, ehhez az állomáshoz. Azt gondolom, hogy változtam. Merem remélni, hogy alapkérdésekben a világról, az egyetemes, úgymond az életre vonatkozó ideológiákról, elméletekről nem változtam, maximum finomodott vagy mérséklődött bizonyos szinten az álláspontom. És igen, tapasztaltabb és egy picit edzettebb Novák Csaba Zoltán tér vissza szerintem ebbe a szakmai körbe, és azt gondolom, hogy hát úgy is föl lehet fogni, hogy van egy 6 év hátrányom vagy kiesésem a szakmából, amennyiben azt nézzük, hogy ebben a 6 évben mennyit sikerült publikálni, vagy mennyi új dolog jelent meg, ha bár igyekeztem mindig valahol egy takaréklángot megnyitva hagyni ebben a munkakörben is. Nehéz volt, megterhelő több irányba tevékenykedni, de azt gondolom, hogy ha másik szempontból vizsgáljuk, akkor egy sokkal tapasztaltabb, és a politikát belülről is megtapasztaló, a politikai mechanizmusokat, a politikában dolgozó emberek mentalitását belülről is megtapasztaló történész sokkal másképpen fog viszonyulni azokhoz a dokumentumokhoz, azokhoz a történelmi tényekhez, amelyeket elemez. Főleg, hogy én kora jelenkorral, vagyis bocsánat, késő jelenkorral foglalkozom, és akkor ez nagyon közel van a napjainkhoz. Igen, tehát egy sok mindenben, sok területen változó, de az alapértékeket megőrizni igyekvő emberként képzelem el, vagy gondolom magam.
Hivatali elődje Horváth István, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézetnek a korábbi vezetője. Ő azt mondta, azt írta egy Facebook bejegyzésében, hogy fontos az, hogy egy olyan ember kerüljön az intézet élére, aki a szakmai fronton is tett le az asztalra, illetve, ahogy ön fogalmazott, edzettebb, tapasztaltabb, mert hogy nem mindegy az, hogy olyan ember kerül a Kisebbségkutató Intézet élére, aki tudja azt, hogy Bukarestben merre nyílnak az ajtók, hisz költségvetés kell az intézménynek, és minél nagyobb költségvetés kell, vagy pedig olyan, aki teljesen szűz a politikában. Ez előny lesz? Ön is úgy gondolja?
Hát erről volt egy másik vita is, egy bizonyos szintén Facebook csoportban, ahol politikát emlegettek meg hogy Bukarestből érkezik. Én azt gondolom, hogy ennek a munkának, ennek a felkérésnek, vagy ennek a lehetőségnek van két komponense. Van egy szakmai komponens, ami a CV-t illeti, hogy ki miben tevékenykedett a szakmában korábban. De amúgy a versenyvizsgai kitételek, feltételek is ehhez voltak szabottak, hogy milyen tudományos fokozattal kell rendelkezni, illetve kell egy bizonyos régiségnek lenni a kisebbségkutatásban is. Ez most lehet történészi, vagy úgymond történeti jellegű, vagy szociológiai, vagy bizonyos más társadalomtudományi megközelítésű kutatás, de mindenképpen kellett kisebbségvédelemben, kisebbségkutatásban régiséggel rendelkezni. Ez a szakmai komponense a posztnak, vagy a tisztségnek, és ez mivel nem egy kutatói tisztség, hanem ez egy kutató, kutatás menedzseri, kutatást menedzselő, egy kutatói intézetet menedzselő tisztség, akkor minden hallgató döntse el, hogy kell-e ehhez bukaresti tapasztalat, és lévén tegyük hozzá azt is, hogy ez egy kormányintézet, a Kolozsvári Kisebbségkutató Intézet, a mindenkori román kormány, a főtitkárság és a kisebbségügyi hivatal koordinációjába, alárendeltségébe tartozik. Én személyesen, az én szubjektív véleményem az, hogy igen, szükséges egy bukaresti tapasztalat. Nem volt kizáró jellegű, hogy most ezt a versenykiírásban sem szerepelt, hogy csak olyan személy foglalhatja el, akinek bukaresti tapasztalata van. Én merem remélni, hogy ez segít. Az intézet több munkatársával is beszélgettem, és ez a tényező az ő részükről is felmerült, hogy remélik, hogy ez valamelyest segíteni fog.
Az ön által említett zárt Facebook csoportban egyébként azon is ment a vita, hogy önt beejtő ernyőzték a Kisebbségkutató Intézetbe, és abba az intézetbe, mint fogalmaznak, amely egyébként nem éri el a román szakmának az inger küszöbét sem.
Ez nagyon furcsa, tehát én, hogyha ennyire egyszerűen mennének a dolgok, hogy beejtő ernyőznek, akkor valószínű, hogy a már említett versenyvizsgához szükséges előéletemet is akkor beejtően nézték a CV-nbe, vagy nem tudom, tehát mondtam, hogy szükséges volt, tehát hogy kettes fokozatú kutatói tisztséggel kell rendelkezni a román rendszerben, illetve a kisebbségkutatásban is kell némi előélete legyen az embernek. Tehát én azt gondolom, hogy ejtőernyőzésről nem beszélhetünk. Én ilyenkor azt mondom, hogy hát nézzék meg a CV-t, hogyha a CV-ben találnak kifogást, vagy bármilyen gyenge pontot, akkor azzal kell hivatkozni. A másik az, hogy van bukaresti tapasztalatom, azt mondom még egyszer, hogy szubjektív, és akkor abban döntse el mindenki, hogy számít, vagy nem számít, és majd eldöntik az elkövetkezendő évek. Ugye az intézet nem éri el a Ez nem tudom, szerintem az intézettel szembeni rossz indulatként értelmezem, ezt nagyon őszintén mondom, nem azért, mert most nekem kellene az intézet fővédnöki szerepét eljátszanom. Tehát az a felelősségteljes, a szakmában valamelyest járatos ember, aki azt állítja, hogy ez az intézet, és itt most nem az én személyemről van szó, hisz én a tegnapi naptól töltöm be ezt a tisztséget, de hogy az elmúlt 15 évben nem termelt olyan tudást, amely elérje a szakma inger küszöbét, szerintem az ott vagy rossz indulatról, vagy egy nagyon mély tájékozatlanságról beszélhetünk. 15 év alatt az intézet munkatársai, az intézet kiadója számos olyan produktumot tett le az asztalra, amely Romániában a kutatás, kutatási, ezen a területen zajló kutatások élmezőnyébe helyezi. Tehát én dolgoztam akadémiai kutatóintézetben is, dolgoztam egyetemi kutatóintézetben is, voltam külső együttműködő magyarországi kutatói intézetben is, de akár a szlovákiai felvidéki kisebbségkutató intézetet is ismerem, tehát ez a kolozsvári intézet ebben a mezőnyben is egy kimagasló helyet foglal el. Ha megvizsgáljuk az ott dolgozó tudományos munkatársok indexeit, publikációs listáját, akkor mind-mind azt látjuk, hogy a többségük színvonalas és jó munkát tette az asztalra. Van egy másik kérdés, hogy ez mennyire látványos, ez mennyire érte el akár a politikum vagy a szakma inger küszöbét. Hát én még egyszer azt mondom, hogy a szakmában, a kisebbségkutatásban megkerülhetetlen munkák születtek, vagy a közvélemény, a szélesebb közvélemény elé ebből mi jutott, az egy másik kérdés. Én azt gondolom, hogy ott még lehet tenni, és kell is tenni, de ez már nem csak a kolozsvári kisebbségkutató intézet problémája, hanem ez szerintem ez egy egyetemes, nem is csak országos, hanem akár a térség, de akik is mondhatnak, hogy kontinentális probléma, hogy a bölcsésztudományok képesek-e arra, de akár az irodalom is, hogy a mai technológiai és a közmédiától, illetve a szociális médiahálózatoktól felturbózott közvéleményben tudnak-e egy olyan tudásszintet, közérthető tudásszintet is hozni, termelni, amely népszerűvé vagy ismertebbé teszi őket a szélesebb közvélemény előtt. Tehát én tudok-e versenyezni szakmai kutatóként például egy-egy olyan témakörrel, ami a Facebookon vagy bárhol a világhálón terjed, ami érzelmekre alapul, nem kell tudományos munka hozzá, de nagyon sokan fölkapják a témát, mert ehhez elégséges egy érzelmi viszonyulást. Most nem akarok valamiféle szent korona, vagy bármiféle ilyen ős elméletbe belemenni, ilyen magyar-japán rokonságba, vagy valami másba, de ugyanez megvan a románoknál is, a dákok ősi eredetére vonatkozóan. Ez egy elkövetkezendő témakör, szerintem erről is kell majd beszélnünk, hogy hogyan tudjuk azt a egyensúlyt megteremteni, amivel egy picit kilépünk az elefántcsontoronyból, de még egyszer hangsúlyozom, ezen mindenkinek, aki ebben a témakörben dolgozik, el kell gondolkodnia.
Novák Csaba Zoltán a mai napra kész vendégem. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy hétfőn bejelentette azt, hogy lemond a szenátori tisztségéről, és a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vezetőjeként fog tevékenykedni az elkövetkezendő időszakban. Az intézet vezetőjeként milyen prioritások mentén akar dolgozni? Milyen elképzelései vannak? Mit szeretne elérni?
Amikor egy ember egy új tisztségbe, vezetői tisztségbe kerül, akkor szokás mondani, hogy akkor új seprés, teljesen egy új szemléletmód, egy új világ. Én az egyensúly keresést tartottam szem előtt eddigi pályafutásom során, függetlenül attól, hogy milyen területen dolgoztam. Ismerem az intézetet, többé-kevésbé voltam külső ösztöndíjasa, munkatársa, kutatási projektvezető is voltam. Négy munkám is ott jelent meg annál a kiadónál, amúgy egy jegyzett kiadó, tehát a tudományos világban. Ezt engedje meg, hogy tegyem oda zárójelbe, hogy itt említette ezt a rossz indulatú Facebook bejegyzést, hogy nem írtél az inger küszöböt. Két olyan kiadó van, amely magyar nyelven is publikál, vagy kiad könyveket, amely történettudományok területén jegyzett, tehát B-óriás kiadó Romániában. Az egyik a kisebbségkutatói, tehát hogyha ez sem jelent, akkor nem tudom, mi jelentene bármit. Zárójel bezárva, tehát vissza a prioritásokhoz, meg az egyensúlyhoz. Azt gondolom, hogy mindazt, amit az elődöm és a munkatársak kiépítettek, azt a tudományos szintet, azt meg kell őriznünk, azon kell lennünk, hogy ez csak bővüljön, tehát arra fogom ösztönözni a munkatársakat, hogy és segíteni, hogy minél több rangos helyen, kiadónál, vagy akár rangos folyóiratba publikáljanak. Ez egy prioritás, ezt megőrizni, ezt szélesíteni. A nemzetközi kapcsolatainkon javíthatunk, tehát hogy behozzunk olyan külföldi, a különböző tudományágokban szaktekintének a személyt, akinek a jelenléte növeli az intézét presztízsét, illetve a szakmai tudásunkat segíti. És ez egy fontos kérdés lesz, hogy hogyan lehet majd láthatóbbá tenni az intézet munkásságát, kell-e, ha kell, akkor milyen mértékben, illetve azt gondolom, hogy szintén a bukaresti tapasztalataimból kiindulva, hogy talán egy újfajta kapcsolatfelvétel a romániai, nem magyar, hanem más etnikai kisebbségekkel, az mindenképpen szükséges lesz, hogy bekapcsoljuk, funkcionálisabbá tegyük ezt a tudást. Aztán a következő lépés, hogyha majd kormányzati segédanyagokat is kérnek tőlünk, akkor mindenképpen majd állunk a kérelmező szolgálatába.
Térjünk vissza a váltásra még egy picit. Van, aki azt veti az ön szemére, hogy azzal, hogy lemondott a szenátori mandátumáról és a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vezetőjeként fog tevékenykedni, tulajdonképpen cserben hagyta a választóit. Van, aki azt mondja, hogy megfutamodott Novák Csaba Zoltán. Mi a válasz erre?
Nem hiszem, hogy megfutamodtam volna. A döntésem szakmai hátterőről már beszéltem. Ez a váltás lehetősége, ez a váltás helyzete, ez most jött, most került terítékre, hisz most járt le az előző igazgató mandátuma, tehát mindenképpen valakinek be kell töltenie ezt a pozíciót, és én azt gondolom magamról, és azok a személyek is, akikkel konzultáltam a politikában, a politikán kívül is, hogy ők is alkalmasnak találnak, és valamikor ezt a lépést meg kell hozni. Nem maradnak magukra a szavazók, nem maradnak a választók, nem maradnak magukra Maros megyei választók sem, vagy magyarok sem, akiket képviseltem. Jó kezekben maradnak a szervezetnek, megvan az a mechanizmusa, hogy a helyembe egy újabb ember lép, ezek az ügyek továbbra is ilyen szinten lesznek képviselve, és ez nem azt jelenti, hogy most én teljesen elvonultam, teljesen kivonultam, tehát azokon a területeken, ahol még van szakmai lehetőségem, bármilyen szinten bármelyik választópolgár, függetlenül attól, hogy az RMDSZ-re szavazok vagy nem, szívesen segíteni fogom. Tehát a kollégáim tovább viszik a stafétát, sosem egy-egy ember távozásával nem omlott össze a rendszer, tudjuk azt, hogy generációváltások sora zajlott le az elmúlt 30 évben, ilyen-olyan kisebb irányváltásokkal, de a szervezet tovább működött, tehát nem dől össze a rendszer.
Igen, csak hogy a választók Novák Csaba Zoltánt akarták, Novák Csaba Zoltánt választották, nem Novák Leventét, aki önnek csak névrokona, ő lesz a következő szenátor, ő következik a listán. Ezért a választók cserbenhagyása kijelentés.
Nem gondolom még egyszer cserbenhagyásnak, amúgy listás szavazáshoz. Én nagyon örülök annak, hogyha az én nevemmel esetleg bővítettem azok táborát, akik az RMDSZ listáira szavaztak. Hát még nem is tényi választókerületes rendszerben lett volna, akkor még teljesen másképpen merül föl a kérdés. Az RMDSZ Maros megyei listán voltam a két befutó hely közül a második helyen. Van a szervezetnek egy mechanizmusa, egy jelölt állító taggyűlése, és pontosan felkészülendő az ilyen helyzetekre, megvan a sorrend, és megvan az, aki követi a valamilyen okból kifolyólag a funkcióból lemondó, vagy lekerülő tisztségviselő. Tehát én már megtapasztaltam egy ilyet az előző mandátumban, amikor Verestói Attila halála után megövesedett a hely, és Antal Lóránt kollégánk követte őt a listán. Azt hiszem, hogy pontosan 2 év múlva, szintén a mandátum közepén valamikor.
Igen, tehát ilyen váltások voltak még, viszont visszalépésre én nem emlékszem, hogy valaki önként lemondott volna a szenátori mandátumáról, de ne ragozzuk ezt tovább. Ön a tudós szenátorként volt számon tartva, van számon tartva a Román Akadémia tagja. Megtalálta a helyét a parlamentben egy ilyen ember? Még a nyáron beszélgettünk egy nyílt kerekasztal beszélgetésen erről a témáról, és akkor diplomatikusan kitérő válaszokat adott. Most szókimondóbb? Ott van a váltásban az, hogy nem találta meg a helyét, nem úgy jött be a számítás, és a számítás alatt itt most érdekérvényesítést, közösségi érdekérvényesítést értek, nem pedig magánérdeket.
Nem gondolom, hogy nem találtam volna meg a számításaimat. Azzal a célkitűzéssel mentem, hogy az oktatásügyben dolgozzam. Ez még kiegészült az UNESCO, tehát a világ örökség kérdéseivel, illetve a külpolitikával. A külpolitikában mindig azt a célt követtem a szakbizottságokban, vagy itt, ahol erre szükség volt, hogy egyrészt az ország külpolitikai orientációját, sikereit előre mozdítsam, illetve ha se kerüljön bele olyan tétel, vagy olyan témakör, ami az erdélyi magyarok lévén, hogy az erdélyi magyar közösséget képviseltem elsődlegesen, érdekeit is értenék. A másik témakör az oktatás ügye volt. Kiépült egy rendszer, amelyhez én is hozzátettem néhány téglát, merem remélni. Gyakori találkozások voltak a pedagógusokkal, sőt, én még több visszajelzést is vártam volna el az elmúlt években. Ez a konzultációs mechanizmus működik a továbbiakban is. Azt gondolom, hogy a tanfigyelőváltással is jó lépést tettünk abba az irányba, hogy minden olyan nemű tanügyre vonatkozó kérdés, ami aktuális, ami fontos, az jó kezekbe kerüljön, és a Bukarestben tevékenykedő kollégáim is ezt majd tudják továbbítani, és megpróbálnak majd megoldásokat keresni. Az, hogy milyen hangulatban vagy egy ember egyénileg hogyan találja meg a helyét, egyértelmű, hogy más és más, tehát ez függ az ember személyes habitusától, személyes jellemétől, jellemrajzától, hogy hogyan viszonyul, de ez minden munkaterületen így van, nem a parlamentben, és valóban a politikának vannak bizonyos belső mechanizmusai is, hogy hogyan kell viszonyulni, hogyan kell megtartani a pozíciót. Minden valószínűség szerint, lévén, hogy nem a politika alsóbb iskoláiból érkeztem, hanem egy úgymond tudományos értelmiségi előéletem volt az magatartásomban, vagy lehet az én magatartásomban valami sajátosság, de azt gondolom, hogy azt, amit én meg szerettem volna, vagy meg tudtam valósítani, arra volt lehetőség, tehát nem mondhatom azt, hogy nem. Bizonyos nézetkülönbségek, világszemléleti különbségek léteztek, és léteznek mai napig is, akár a kollégáim között is, hát ez a lényeg, hogy nem vagyunk egyenruhások, tehát nem gondoljuk ugyanazt a világról. De azt gondolom, hogy annak, aki ezen a területen próbálkozik, annak megvan a lehetősége arra, hogy érvényesüljön.
Elfásult, kiégett az erdélyi politikai elit, vélemény. Egyre több a megélhetési politikus, pedig ehhez a munkához is kell egy jó nagy adag elkötelezettség, és nem használnék olyan nagy szavakat, hogy küldetéstudat vagy hivatás, ezért mondom azt, hogy elkötelezettség. Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke mondta azt egy alkalommal, hogy több áldozatra van szükség, és a politikát szolgálatnak kell tekinteni, nem pedig munkahelynek. Ez a munka azonban az én meglátásom szerint sokak esetében sokkal inkább szól a mellényről, mint sem a célokról, és én nem azt akarom most kiprovokálni önből, hogy 2 nappal vagy 3 nappal azután, hogy lemondott szenátori mandátumáról itt most a kollégái, ex-kollégái nyilvános dorgálásába kezdjen, de arra kíváncsi vagyok, hogy hogyan látja a jelenlegi politikai elitet ön.
Tehát, hogy mint minden a változásról beszéltem, változott, és egyértelmű, hogy a politizálás is változott Romániában. Egyrészt változott erdélyi magyar vonatkozásban, de ugyanakkor akár országos szintű változásról is beszélhetünk. Ennek nem kimondottan csak magyar vonatkozásai vannak, vagy nem kimondottan csak magyar jellemzői vannak. A rendszerváltás, ha megvizsgáljuk azt, hogy a rendszerváltástól napjainkban milyen politikai generációk érkeztek, milyen lehetőségekkel, akkor valóban úgy tűnik, hogy van változás, és elég jelentős változás. Ez egyik ilyen jellemző az úgynevezett klasszikus vagy humán értelmiségiek térvesztése, de erről is azt mondom nagyon őszintén, hogy ez egy két irányú jellemző. Tehát azzal, hogy kiépültek azok az párhuzamos intézményrendszerek, egyetem, különböző rám a mi kutatóintézetünk is, amihez én most távozom. Tehát lehetővé teszi nagyon sok értelmiségének, hogy a politikától függetlenül, és nem a politika közvetlen befolyása alatt levő, nevezzük jónak, vagy egy középosztálybeli egzisztenciát biztosítson. Tehát hogy azt mondom, hogy van egy ilyen iránya is. Illetve a politikában van egy belső mechanizmus is, tehát a politikának vannak ilyen erőterei, lépcsőfokozatai, és ott kell lenni aktívan ahhoz, hogy ezekbe bekerüljön az ember, illetve ezeknek a működését elsajátítsa, és azon belül a ranglétrán emelkedjen. Tehát van egy ilyen mechanizmus, ezzel is számolni kell, ezek mind a politika részei. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy van egy országos változás is, és hogyha megkérdeznék tőlem, azt hiszem, hogy volt is már erre vonatkozóan kérdés, hogy érzek-e csalódottságot, vagy bármilyen hasonló dolgot, tehát én személyesen a magam viszonylatában nem beszélnék erről, viszont az, aki követi a politikát, és aki aztán belülről is egy picit megtapasztalja a parlamentáris életet, a parlamentarizmust, az viszont láthatja azt, és engem viszont elmondhatom, és ezt már mondtam Bukarestben is többször, hogy egyfajta aggodalom, vagy inkább piros lámpák gyúlnak ki bennem, amikor arra gondolok, hogy azt tapasztaltam már a jelenlétem során is, de már előtte is, és nagyon-nagyon attól tartok, hogy az út ez tovább így fog folytatódni, hogy a Romániában a parlamentarizmus egy picit hanyattóban van, vagy háttérbe szorult, és az erő egyensúly az úgy eltolódott a mindenkori kormányzás irányába, és az a pezsgő parlamenti vita, az a pezsgő parlamenti élet, ami mondjuk a 90-es évek második felét, a 2000-es éveket jellemezte, az már kevésbé van jelen, de ezt mondom, hogy ez sem egy egyetlenes, vagy nem egy erdélyi magyar vonatkozás, hanem inkább egy országos jelenség. Hát beszélhetnénk más kelet-európai országról is, hogy a parlament szerepe az mennyire van jelen, de hát akár Magyarországon is, tehát nem azok az elsődleges információink a magyar politikai életről, hogy egy hatalmas és pezsgő parlamenti vitákra épülő parlamenti élet jellemezné. Romániában egy másak a körülmények, de itt is nagyon sok minden, még egyszer mondom, átbillent a kormányzás fele, és ez jó akkor, amikor kormányon vagyunk, kevésbé gyümölcsöző lehet, amikor nem vagyunk kormányon, mert láthatjuk azt, hogy hát ön is láthatja, hogy hány meg hány kormányrendelet születik, és én azt is, erről is lehetne akár egy statisztikát is készíteni, hogy hány törvénykezdeményezés volt, vagy hány törvény igazi kezdeményezés jött inkább csak a mindenkori kormány részéről és kevésbé a parlament részéről. Én nagyon szeretném, hogyha az ország abban az irányban tolódna el, hogy ezek a hatalmi ágak inkább újra egyensúlyba kerüljenek. A másik, ami és szerintem ez nagy mértékben hozzájárult a politikai imidzsvesztéshez, ez a román média, a médiaorgánumok meg egyáltalán ezeknek a trösztöknek a viszonyulása a politikához, ha valaki csak politikai show műsorokat néz, én szívesen akár kutatóként is, de mondjuk ez már nem történészi téma lenne, hanem pszichológia, akár szociálpszichológia, hogy vizsgáljuk meg, hogy még egy jó ötlet is lesz mindjárt a végén, hogy például egy adott fókuszcsoport csak úgy tájékozódjon a politikáról, hogy bizonyos tévék műsorait nézi minden nap, egy másik fókuszcsoport pedig ne nézzen televíziót, ne nézzen politikai showműsort, akkor lássuk, hogy tudom én, néhány hónap múlva, vagy fél év múlva, év múlva, ki hogyan fog vélekedni a politikáról, kinek hogyan változott meg a politikával a viszonya, és egészen biztos vagyok abban, hogy aki ezekből a showműsorokból tájékozódik, az gyakorlatilag egy félig hamis képet, egy túlfűtött, egy médiafogásokkal operáló, túlfűtött politikai képet fog nyerni. Szerintem ez is nagy mértékben erodálta, rombolta a politikai image, a politika imidzsét. Mondok egy egyszerű példát a plagizálás kérdése, vagy a doktori címek megszerzésének kérdése. Elővehetünk 3-4 vagy 5, de nem számtalan mennyiségű politikához kapcsolódó sztrájkot, aki doktori címet akart volna szerezni, és akkor ilyenkor leírunk egy teljes politikai osztályt, hogy hát ez a jellemző, tehát ilyen a mai politikus, hogy doktori címet próbál szerezni. Igen, úgy, ahogy a tények mutatják, volt erre példa, de ilyenkor kevesebbet beszélünk a doktori iskoláról, amely ezt lehetővé teszi, mert igen, vannak doktori iskolákból jönnek a potenciális doktoranduszok, meg doktori címet szerző emberek, de olyankor kevesebbet beszélünk, hogy van az oktatásban egy olyan rendszer, ami egyetemi szinten nagyfokú autonómiával hozzásegít, vagy kitermeli ezt, és ugyanakkor azt is meg kell vizsgálni, hogy hány ilyen nem kimondottan megérdemelt doktori címhez jutnak, nem politikusok, hanem akár az élet különböző területén tevékenykedő emberek. Hány plagizálásos botrány van például egyrészt a politikán belül, illetve a nem politikán belül, és azt kell mondanom, hogy bármennyire is meglepő, ki fognak egyenlítődni a számlák, az egyensúly be fog állni, hogy nem csak a politikára jellemző ez. Tehát azért meséltem el, hogy van a politikának, ezt tapasztaltam értelmiségiként, hogy van a politikáról egy nagyon elmarasztaló, egy negatív hozzáállás, amit már történészként mondok, szerintem a Böszeszkú időszakban indult el, ahol egy ilyen a politikát lejárató, populista felfogással indult egy ilyen hadjárat a mindenkori politikum ellen, és ez napjainkban is kifutott. Ezzel nem mentem fel a politikát. Én azt gondolom, hogy a politika, és mondjuk a parlament is leképezi a román társadalmat. Igen, a politikában, a parlamentben is vannak jóhumorú, kevésbé jóhumorú emberek, van plagizáló, és van nem plagizáló ember, de ugyanez leképeződik a társadalom összes szegmensére. Tehát itt most nem a politikát mentelgettem volna, hanem inkább azt mondom, hogy egy kiegyensúlyozott álláspontból kell nézni, és én most elmondhatom, hogy láttam részben belülről is, és látom valamelyest kívülről is, majd még fogom látni jobban.
Adásidőnk végéhez közeledünk. Azt mondta ön itt az imént, hogy fontos a tájékozódás, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet igazgatói tisztségének az átvétele után most nyilván elkezdődik egy tájékozódási időszak. Mikor veti bele magát a mélybe?
A búváruhát felöltöttem, holnap reggel már egy találkozás sorozat lesz. Bukarestből is érkeznek a Dédeitől, tehát a kisebbségügyi hivataltól, a hivatal képviselői, a volt igazgatóval, és a volt meg aktuális aligazgatóval kiegészülve átvesszük a stafétát, utána egy másik találkozó lesz a kutatási departmanok vezetőivel, és innen elkezdődött a számomra a munka, tehát azonnal a mélyvízben az első heteket az intézet működésének megismerésével, működési mechanizmusnak ismerésével szándékszom tölteni. Következik a decemberben már az új költségvetés összeállítása, az új éves kutatási projektek összeállítása, és mindezek mellett tőlem azt is kértek, erről nem beszéltünk a versenyvizsgai kitételek között, hogy kértek egy olyan kutatási tervet is, amelyet az intézet be tud integrálni az intézeti kutatási projektek közé, tehát én azzal készültem, hogy vagy azt ajánlottam föl a versenyvizsgáztató bizottságnak, hogy az intézet keretén belül elkezdünk egy olyan monográfián dolgozni, amely közérthetően, tömören, külső-belső munkatársakat összevonva elkészíti a romániai nemzetiségi kisebbségek és Románia viszonyának monográfiáját a 20. században integrációs és nem integrációs megközelítések szemszögéből. Azt gondolom, hogy szakmailag is ez egy jó kihívás, és ugye ebben nem csak menedzserként, hanem történészként is részt kívánok venni, úgyhogy kezdődik a munka, és majd azt követően meg fogjuk vizsgálni mindenképpen a munkatársakkal, hogy milyen népszerűsítő vagy tudomány megjelenítő eszköztárunk van, és ebben hogyan tudunk működni. Sajtóval is szeretnék ha már tájékozódásról beszélünk, akkor ennek a másik irányából is megközelítve egy jó kapcsolatot, és hogy a közvéleményt, a témát érdeklődők számára minél több információt juttassunk el az intézetről és a munkánkról.
Zárjunk ezzel Novák Csaba Zoltánnak. Az jött a nyelvemre, hogy szenátornak, elnézést a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet új igazgatójának. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és ahogy mondta, nem a közéletből távozik, hanem csak a politikából, tehát közéletben aktívan résztvevő személyként továbbra is várjuk ide a Marosvásárhelyi Rádió Naprakész című műsorába.
Köszönöm szépen, és a meghívást is.